Jó napot kívánok! Csükös Csaba vagyok, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében dolgozom. Már több mint 40 éve az oktatás az egyik fő területem, és azon belül is a nukleáris ismereteknek az oktatása. Az előadás címe az, hogy atomenergia 21. században, mi még a 21. század elején tartunk valahol, tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy ilyen jövendőmondásnak is tekinthető, ami persze rettenetesen egy veszélyes dolog. Én emlékszem, amikor fiatal oktató voltam 1970-es évek elején, az egyetemen felmérést készítettek, ugye akkor tervgazdálkodás folyt, és akkor megkérdezték az egyetemi oktatókat, hogy mondjuk tervezzenek, hogy 20 év múlva mire lesz szükségük a kutatáshoz. És amikor ezt 1972-ben megkérdezték, akkor az egy iszonyú nagy vívmány volt, hogy az egyetemi tanszék akkor 4 millió forintért, ami akkor egy iszonyú nagy pénz volt, vett egy számítógépet, ami körülbelül akkora lehetett, mint ez a pulpitus, és volt benne, írd és mond, 4 kilobajt memória, és hát grafikus tulajdonságai nem nagyon voltak, de minden esetre már lehetett programozni, és lehetett ezzel a 4 kilobajt memóriával valamit kezdeni. És akkor megkérdeztek minket, hogy hát 20 év múlva mit szeretnénk, és hát akkor nagyon nagyot mertünk gondolni, és azt mondtunk, hogy nagyon szeretnénk, hogyha 20 év múlva a tanszéken a dolgozók felének legalább hát lenne egy olyan számítógépe, vagy hozzáférése olyan számítógéphez, aminek legalább 200 kilobajt memóriája van. És akkor azt mondták, akik megkérdeztek minket, hogy hát elvtárs, hát ezt ne csináljon ebből viccet. Hát ilyet, ez elképzelhetetlen. Na most tudjuk azt ugye, hogy azóta nagyon-nagyon sok minden, ezt a nagyon merész gondolatot is, hát a valóság az messze fölülmúlta. Miről lesz szó? Igyekszem, én is, miután már elcsúsztunk az időben, igyekszem dolgokat röviden mondani, és miután az előadások fönt lesznek az interneten, bizonyos képeket vagy diákat át fogok ugrani, amelyeket, akit érdekel, az meg fogja tudni nézni. Tehát először beszélünk arról, vagy szeretnék egy ábrát mutatni arról, hogy hogyan látják a szakemberek azt, hogy mi lesz a jövő. Ugye itt 2100-ig van ezen az ábrán a világ energiaigény prognózisa. Hát a piros vonal mutatja, hogy körülbelül hol tartunk, és hát ugye az a különböző területek mutatják, hogy mire lehet számítani. Hát ahogy az ábrán látszik, a kőolaj és kőolajnak a felhasználása az energiában az elérte a csúcsot, vagy hamarosan el fogja érni a csúcsot. A földgáz egy kicsit később, és hát ugye 2050-en túl már elsősorban a megújulók, napszél, geotermikus, stb., de még akkor is az atomnak eléggé nagy szerepet kell, hogy kapjon, mert hiszen a fosszilis tüzelőanyagoknak a szerepe folyamatosan csökken. Beszéljünk egy kicsit az energiáról magáról, mert ez gyakran hát zavart szokott okozni. Ugye hát vannak energiaforrások, hát itt vannak a fosszilisok felsorolva a bal felső sarokban, a szén, kőolaj, olajnak a különböző fajtái, lelőhelyei, földgáz, aztán ugye ez urán, a deutérium és a trícium, erről majd a Berta Miklós barátom fog beszélni a fúzió során, a délután, és hát vannak a megújulók, a napszél, víz, árapály, biomassa, földhő, stb. Ezek azok, amik a forrásai annak az energiának, amit felhasználhatunk, és aztán az energiát, amit közvetlenül használunk, azt többféle formában használjuk. Tehát használjuk például a mechanikai energia formájában, például a közlekedésnél, vagy akár a háztartási gépekben is, a forgógépek, stb., amelyek mechanikai energiaformájában hasznosítjuk. De energia az, amit használunk a fűtésre, ez ugye hő, vagy a melegvíz előállítására, ez is hő. A világítást azt főleg villamos energiából nyerjük, az informatika, kommunikációt, stb. Ugyancsak villamos energia, és hát az ipari hő az is tulajdonképpen az energiának egy valamilyen felhasznált formája. És hát a kettő között természetesen vannak az energiahordozók. Az energiahordozók azok energiaforrásokból termelői átalakítások kapcsán, vagy azoknak a során keletkeznek. Ezek közül szó lesz ebben az előadásban a villamos energiáról elsősorban, de megemlítés szintjén meg fogok említeni valamit a hidrogénről is, mint energiahordozóról. És hát ugye az energiahordozókból nyerjük végül is a felhasznált energiát, az pedig a fogyasztói átalakításoknál, azok mondjuk a háztartásunkban, a hűtőgép, vagy a fűtő, konvektor, vagy egyebek. Milyen az energiaforrásoknak a megoszlása a világon? 1973, illetve 2010-es adatok szerepelnek ezen a fólián. Hát, tessék megnézni, hogy a szénnek az aránya nagyjából változatlan, tehát kb. 25% itt is, ott is. A földgáznak az aránya az úgy néz ki, hogy nő, az atomnak az aránya az erősen nőtt, de azt is tessék megnézni, a kőolajé az ugye csökkent, de azt is tessék megnézni, hogy a két torta diagram alatt két szám van, az egyik az olyan 6000 millió tonna egyenérték, a másik meg körülbelül majdnem a duplája, az 11000 millió tonna egyenérték, tehát az energiának a mennyisége, az majdnem a duplájára nőtt, amit fölhasználunk, illetve hát az ami energiaforrást. Tehát tulajdonképpen az, hogy a kőolaj részaránya mondjuk visszábszorult, az még azt jelenti, hogy mennyiségileg még mindig többet használunk föl, mint 1973-ban, csak relatíve az aránya változott. Az atomenergia részesedése a villamosenergia termelésből 2011-es adatoknak az alapján azt mutatja ez az ábra, nem tudom mennyire olvashatóak a bal oldalon lévő számok, betűk, tehát különböző országok vannak ott felsorolva, és ezeknek a vízszintes diagramoknak, vagy oszlopoknak a nagysága mutatja, hogy hány százalékát teszi ki a villamos energiából való részesedés, az, amit az atomenergia állít elő. A sort Franciaország vezeti, hát Magyarország azért eléggé elül van, 42,3%-kal, tehát a paksi atomerőmű a magyar villamos energia termelésnek a 42,3%-át szolgáltatta 2011-ben. 2012. november 20-án, tehát gyakorlatilag a múlt heti adat, 437 atomerőművi blokk üzemelt 30 országból, ugye nálunk 4 blokk üzemel. A teljes beépített teljesítmény a világon ezekből az atomerőművi blokkokban az 371.700 megawatt, az elektromos teljesítmény. Paksi erőművünk, a 4 blokk összesen az 2000 megawatt elektromos teljesítményű. 64 atomerőművi blokk áll építés alatt. 2011-ben 7 új blokk csatlakozott a hálózatra, tehát nem építi, akkor fejeződött be, akkor kezdte el az üzemeltetést. 2012-ben eddig 2 új blokk csatlakozott a hálózatra Dél-Koreában, és 3 új építés kezdődött Oroszországban, az Egyesült Arab Emirátusokban, illetve a Koreai Köztársaságban. Itt az a térkép mutatja, hogy nagyjából hol helyezkednek el a világon atomerőművek. Ezek az atomerőművek főleg a északi féltekén helyezkednek el, hát ugye Dél-Amerikában is van, meg Dél-Afrikában is van egy-kettő, de a zöme az északi féltekén helyezkedik el, az iparilag fejlett országokban. Arról, hogy mi volt Fukushima után, arról már sok, az előző előadásban hallottunk, két csoportra bomlanak az országok, van az atomenergiát kivezetőknek a csoportja, ide Németország, Svájc, Japán és esetleg Spanyolország csatlakoznak. Hát ugye Németországról hallunk a legtöbbet, mert hát ő van egyrészt a legközelebb, másrészt pedig ők akarják a leghamarabb kivezetni az atomenergiát itt Európában. Svájc egy kicsit óvatosabb, ők egy olyan 2034-es céldátumot szabtak meg, ami hát azért elég messze van ahhoz, hogy még azon lehet változtatni is, hogyha közben meggondolják magukat. Viszont a többi országot Fukushima nem nagyon befolyásolta. Kínia, India, Oroszország, az Egyesült Államok, de az Európában is vannak országok, akik tovább folytatják atomenergia bővítési programjukat. Finnország, Franciaországban is épül atomerőmű, Romániában, Angliában a napokban lehetett hallani, hogy újra meglendültek ezek a tervek. És a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél több mint 30 új ország jelentkezett, akiknek eddig nincsen atomerőműve, akik vagy tervbe vették már, vagy ebbe az irányban lépni szeretnének, tehát jelezték a szándékukat, hogy ők atomerőművel szeretnék, vagy atomenergiát szeretnének beépíteni az energiamixükbe. Hát a következő, ugye 2011-12-ben milyen tevékenységek folynak az atomenergiával kapcsolatosan? Hát egyrészt van egy üzemidő hosszabbítás, ami a meglévő erőműveknél eléggé gyakori. Paksról is szó volt már, hogy Paks is beadta az üzemidő hosszabbítási kérelmét, és hát az egyes blokknak ugye december 31-én jár le az eredeti üzemideje. Hát reméljük, hogy addig sikerül, és hát az Országos Atomenergia Hivatal, a hatóság vizsgálja jelenleg az üzemidő hosszabbítási kérelmet, és hát reméljük, hogy hát megkapja Paks az üzemidő hosszabbítást az egyes blokk. Aztán vannak az új erőművek építése, erről is beszélek egy picit, és aztán vannak a fejlesztések. Különböző generációk vannak az atomerőművekre, erről is lesz később egy dia. A harmadik és a negyedik generációs erőművek. A harmadik generációs erőműveknek a fejlesztése folyik, igazából azok már a kutatások lezárultak, ott már a tényleges megvalósítás van. Az épülő erőművek között is már sok ilyen van. Ha Pakson létesülnek új blokkok, azok is harmadik generációs erőművek lesznek. És hát vannak a kutatások a negyedik generációs erőműveknél, illetve a hulladékokkal, radioaktív hulladékokkal kapcsolatos kutatások. Magyarország is érintett, ugye egyrészt van egy üzemidő hosszabbítás, mint említettem, és a meglévő kapacitásnak egy távlati pótlása. Én ezt így szeretem nevezni, nem szeretem azt, hogy bővítés, mert hiszen az új blokkok és a régi blokkok közötti átfedés az legfeljebb néhány év lesz, legalábbis a tervek szerint. Tehát tulajdonképpen az új blokkok azok a meglévő blokkoknak a pótlása. De az üzemidő hosszabbítást azt nagyon sok országban csinálják. A 2011. szeptemberében az Egyesült Államokban 71 blokkra vonatkozóan volt beadva üzemidő hosszabbítási kérelem. Ugye ez gazdaságilag ez egy nagyon fontos dolog, mert nem kell kiugró nagy beruházás hozzá, viszont az nagyon fontos, hogy a biztonságot szem előtt kell tartani, tehát csak akkor szabad üzemidőt hosszabbítani, hogyha minden megfelel, és ezért az üzemidő hosszabbítást nagyon komoly, nagyon szigorú mérések és számítások, szimulációk, stb. Előzik meg. Tehát Pakson ezek a mérések megtörténtek, ezek a kutatások sok évvel ezelőtt kezdődtek, megtörténtek, és azt mutatták, hogy a paksi blokkoknak az üzemidejét biztonsággal meg lehet hosszabbítani 20 évvel. Ugyanakkor azt meg kell mondanom, ki kell hangsúlyoznom, ami ott pirossal ki van emelve, hogy valószínűleg a szűk keresztmetszet az a humán erőforrás lesz, mert az üzemidő hosszabbításhoz fiatal szakemberekre, vagy újabb szakemberekre van szükség. Nagyon sokan, akik a paksi atomerőmű építésében és azóta is való üzemeltetésében részt vettek, most már vagy az elkövetkezendő 10 évben fognak nyugdíjba menni, és ezért ennek következtében a paksi atomerőmű további üzemeltetését már új szakembereknek kell elvégezniük. Tehát itt egy nagyon komoly kereslet lesz majd a nukleáris irányú szakemberekre. Hát hol vannak épülő atomerőművek a világon? Itt ez az ábra ezt egy kicsit mutatja, hogy nagyjából hol helyezkednek el. Ilyen az eloszlásuk, 64 új blokk épül, Európában 6 új blokk épül, a legtöbb természetesen Kínában, Kína szédületes ütemben fejlődik, de Oroszország és India is épít blokkokat, Koreában, hát ugye Japánban megálltak az építések, tehát ez az ábra, ez még ilyen szempontból nem jó, de Szlovákiában, Ukrajnában, Finnországban és Franciaországban, Európában is vannak épülő atomerőművek. Hát itt most néhány dia következik, amin gyorsan átmegyek az idő kímélése szempontjából. Tehát Kínában 26 blokk van építés alatt, és 5-6-szorosra akarják növelni a nukleáris kapacitásukat. Az orosz nukleáris technológia sem állt meg, akár belföldön, akár külföldön, tehát exportálják az atomerőműveiket, és belföldön is vannak építések. Az amerikaiak is belekezdtek 30 év után újra. 2012. februárjában az amerikai hatóság engedélyt adott a Vogtle atomerőmű telephelyén újabb építésre. Három finn atomerőmű épül, az egyik annak a szerelése az vége felé van, az Olkiluoto 3, de Olkiluoto 4 is tervbe van véve, és van egy újabb, a Fennovoina cég által építendő atomerőműnek is tavaly már kiválasztották a telephelyét, még nem választották ki tudomásom szerint azt, hogy milyen reaktort fognak építeni. A balti vezetők akarnak, a balti államok közös atomerőművet akarnak építeni. A Romániában a Csernovódai atomerőművet bővíteni szeretnék. Eredetileg arról volt szó, hogy 5 kandú reaktor lesz, ugye jelenleg 2 üzemel. Kormány döntés az, hogy már csak további 2 létesül, nem 3, de az a 2 viszont igen. Akkor beszéljünk egy kicsit a reaktorgenerációkról. Igazából 4 reaktorgenerációt szoktunk megkülönböztetni. Az egyik az 1970-es évek előtt természetes uránnal működő reaktorok. Ez az egyes generáció. A kettes generáció a 70-es évektől kifejlesztett könnyűvizes reaktortípusok, amelyek nagyjából jelenleg is működnek. Ilyenek a paksiak is. A 3-as és a 3 pluszos azok a jelenlegi reaktortípusoknak optimalizálták mindenféle, elsősorban biztonsági, de gazdaságossági szempontból is. Jelenleg ezek kaphatók a piacon, tehát ezeket kínálják. És a 4. generációs atomerőművek jelenleg fejlesztés alatt állnak. Ezek sok szempontból forradalmi technológiát jelentenek, erre még majd röviden rátérünk. Itt van ezen a dián is az, hogy nagyjából, hogy milyenek ezek. Itt megalapozott teljesítménynöveléseket lehet csinálni a kettes generációknál, és meghosszabbítható az üzemidejük általában. A generációs 3, vagy a 3. generációban legalább ilyen lesz a paksi bővítés is, de lehet, hogy 3 pluszos lesz. Elsősorban a biztonság nagyon nagy mértékben megjavult, már az előzőeket még tovább javították, itt a reaktor baleseteknek a tapasztalatainak a figyelembevételével, már Fukushima tanulságai is részben be vannak építve, és ezek nem utólagos intézkedések, hanem már az eredeti tervekben is benne vannak. Itt föl van néhány sorolva, hogy a biztonság növelését azt hogyan érik el, és kiváló termikus hatásfok, tehát gazdaságosabban is működik, gyorsabb, olcsóbb, korszerű építés, modulos szerelés, és így tovább. Tehát ezeket majd el lehet olvasni részletesen az interneten. És a 4. generációknál ki szeretném emelni az inherens biztonsági megoldásokat, ahol tehát nem egy számítógép vagy egy műszaki rendszer, hanem eleve a fizikai elv véd attól, hogy komolyabb üzemzavar vagy baleset bekövetkezzen. Itt figyelnek arra, hogy az atomsorompó egyezménynek a megfelelésnek való megfelelésképpen az atomfegyverek készítésére alkalmas anyagokat, azokat még kevésbé lehessen mondjuk atomerőmű hulladékokból vagy egyebekből kinyerni, minimalizálják a radioaktív hulladékokat, és minél olcsóbban üzemeltetni, és még valamit szeretnék kiemelni, hogy nagyon sok ilyen magas hőmérsékletű reaktort terveznek, ami azt teszi lehetővé, hogy például az ipari hő, tehát nem csak villamos energiát lehet vele előállítani, hanem ipari hő felhasználásra is lehet használni, például a hidrogén gazdaságban hidrogén, metánt, etanolt lehet fejleszteni, és akkor ennek kapcsán a hidrogént is, mint energiahordozót, ezek az reaktorok majd szolgáltatni tudják. Itt néhány harmadik generációs típus fel van sorolva, nem szeretnék erre nagyon kitérni, pirossal ki vannak emelve azok, amelyek esetleg a paksi bővítésre szóba kerülhetnek. Akkor a paksi bővítésről én azt hiszem már elég sokat hallott ugye mindenki, valamikor 2007 felé kezdődtek el, akkor volt a Teller projekt, az előkészítés, akkor megjött, amiről már említés történt, az országgyűlési határozat, 2009. március 30-án, amely 330 igen, 6 nem és 10 tartózkodás mellett megadta azt az elvi hozzájárást, hogy egy létesítés előkészítését szolgáló tevékenységet kezdjenek meg. Itt azért nagyon fontos, hogy a magyar megosztott politikai világban talán nem is tudom, hogy van-e még olyan dolog, amit ilyen egyhangulag megszavazott a parlament, hogy 330 igen, ugye 2009-ben. Na most a lévai projekt ezek után elindult, itt a engedélyeknek a beszerzéséről van szó, és megalakult az idén az MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT, amely tulajdonképpen ezeknek a bővítéseknek a menedzselésére van. Hát itt van egy tenderezési, tervezési, építési, szerelési szakasz, üzembehelyezés, stb. A tervek szerint a Paks 5. blokja az olyan 25 táján realisztikus esetleg, hogy elindul, és a Paks 6-os blokja az meg 30 táján, 2030 táján. Ha ugye meggondoljuk azt, hogy ha most a Paks 1-es blokk kap 20 éves üzemidő hosszabbítást, akkor az 32-ig működik. Tehát látjuk, hogy viszonylag kicsi az átfedés, úgyhogy én ezért szeretem ezt inkább ugye pótlásnak nevezni, mint sem bővítésnek. Itt föl vannak sorolva, hogy milyen lehetséges típusok vannak, melyiknek milyen az előnye meg a hátránya, erre most sajnos nincs idő, hogy áttekintsük. Azért azt mindenképpen szeretném az előadásnak a második, vagy az utolsó harmadában, hogy miért használjunk az atomenergiát. Egyrésztről nagyon sűrű, mert maghasadáskor sok milliószor annyi energia szabadul fel, mint a szénolaj vagy földgáz elégetésekor. Az előbb láttunk egy olyan ábrát, hogy a kulcstartónál ugye az a kis urán darabka. Itt egy másik ábra van, hogy egy vagon urándioxid, az 2 millió tonna szénnek az energiáját, vagy 1,3 millió tonna kőolajnak az energiáját tudja előállítani. Ennek ugye az a több következménye is van. Az egyik következménye az, hogy a bányászata olcsó, kisebb kockázat, ugye, mert kevesebbet kell bányászni, ugyanannyi energia előállítására. A szállítása is olcsó nyilvánvalóan, mert a kisebb tömeget kell szállítani. Nagy tartalékkészletek halmozhatók fel belőle, ami azt jelenti, hogy az az ellátás biztonságot biztosítja, a Paksi atomerőmű területén is 3 évre előre már ott van az egész üzemanyag. Na most tessék elképzelni, hogy mondjuk földgázból 3 évre előre lehetne tárolni, hát elképzelhetetlen. És a hulladék is ennek megfelelően kisebb mennyiségű, mert ugye kisebb mennyiséget égetek el, illetve kisebb mennyiséget használok föl. Másrészt az atomerőmű az környezetbarát, nem keletkezik üvegházhatást okozó gáz, és hát ezért a kiotói egyezmény vállalásainak terjesztésében ez juthat nagy szerep. Földrajzi adottságtól függetlenül telepíthető, A vízi erőmű, szélerőmű, napenergia az nem ilyen, ott lehet telepíteni, ahol arra földrajzilag lehetőség van. A pillanatnyi klimatikus hatásoktól független, megint csak a szél és a nap az nem ilyen, tehát az atomerőmű az alaperőművként üzemeltethető állandó teljesítménnyel, és hát olcsó, erről fogok egy picit most beszélni. Hogyan néz ki a villamos energia termelés költség megoszlása kilovattóránként, azt mutatja ez az ábra. Bal oldalt látjuk az atomot, és hát utána szén, földgáz, szél, nap és a víz energiával megtermelt villamos energia kilovattóráját, és hát ezekben az oszlopokban különböző színnel jelölve van, hogy az építésnek, a termelésnek, illetve a leszerelésnek a költség hányada, az hogyan szerepel ezekben. Hát látjuk, hogy azért az atom az a víz és a szénnel versenyez igazából, akár a földgáz, a szél vagy a nap is sokkal drágább. Hogyan lehet ilyen drága a napenergia például? Erre egy egyszerű számpéldát szeretnék mondani. Tulajdonképpen ez szorzásokat meg osztásokat tartalmaz, tehát mindenki saját maga is elvégezheti. Nézzük meg, hogy mennyibe kerülne, hogyha naperőműveket kellene telepítenünk ahhoz, hogy előállítsuk a paksi atomerőmű által előállított energiát. Ugye a paksi adatok az, hogy 2000 megawattos a teljesítménye, és ezzel a teljesítménnyel egy év alatt 2011-ben 15.685 gigawattóra energiát, villamos energiát termelt meg. Na most naperőművel is ezt ki lehet számolni, mert vannak naperőműveink. A legnagyobb naperőművünk Újszilváson van. Ennek a teljesítménye 0,4 megawatt. Az éves energiája, általa évente előállított energia az 0,63 gigawattóra. És a létesítési költségét is tudjuk, az 618,5 millió forint. Ennyibe került megcsinálni. Na most, ha akkor innen egyszerű osztással kiderül, hogy ha a teljesítményt akarnánk kiváltani, akkor ugye a 2000 megawatt per 0,4 megawatt, az 5000 darab ilyen újszilvási erőművet kellene építeni, ha teljesítményt akarjuk kiváltani, és ennek a költsége nyilván 5000-szer annyi. Tehát 5000-szer 618,5 millió forint, az durván 3000 milliárd forint lenne. Na igen ám, nézzük meg az energiát. Újszilvásnak az éves energiatermelése az 0,63 gigawattóra. A Paks által évente megtermelt energia meg 15.685 gigawattóra. Ha tehát a blokkok által megtermelt energiát, tehát nem a teljesítményt, hanem az energiát szeretnénk kiváltani, akkor majdnem 25.000 darab ilyen naperőművet kellene építeni, egyszerű osztás megint, és ennek az építési költsége az 15.400 milliárd forint lenne, iszonyú nagy pénz. De mitől van ez a nagy különbség? Hát nagyon egyszerű, attól, hogy a naperőmű az nem mindig termel. Ha megnézzük, hogy ugye ő 630.000 kilovattórát termel 400 kilovattos teljesítménnyel, az azt jelenti, hogy igazából olyan, mintha 400 kilovattal 1575 órát menne egy évben. Igen ám, de egy évben 8760 óra van, tehát a kihasználtsága a naperőműnek az 1575 per 8760, azaz 18%. Ugye? Tehát ha megtermeljük azt a bizonyos energiát, meg is termelnénk, akkor annak a 82%-át el kéne tárolni arra az időre, amikor nem működik. Mert az idő 18%-ában működik, akkor 82%-ában nem működik. Tehát akkor ezt el kéne tárolni, és ez még nincs is benne ebbe a 15.400 milliárd forintban. Ennek az eltárolásnak a költsége, az nem egy egyszerű dolog. Na most különböző becslések szerint a paksi atomerőmű 200 megawattos teljesítménynek a majdani pótlását biztosító két új blokk létesítése költsége az olyan 2000 és 3000 milliárd forint közé esik nagyjából. Hát ez sok? Hát persze. Na de, ha ugyanennyi energiát megtermelő naperőművet akarunk létesíteni, akkor az mennyi? Ugye láttuk, 15.400 milliárd forint, vagyis ötször annyi. Nézzük a szélenergiát. Már vannak szélerőműveink, itt a közelben is vannak, abból is le lehet vonni következtetést. Itt van a Moson-Szolnoki szélerőmű park, itt a megtermelt energiát nézzük csak, 52 gigawattórát termel évente, és 2 milliárd forintba került a létesítése, hát ezeket internetről bárki megnézheti az adatokat. Ugye megint a paksiak itt vannak föl, itt paksi adat itt van felsorolva, az 300 ilyen szélerőmű parkot jelent, az 2700 milliárd forint, az megint ugye a 2000 és a 3000 milliárd közé esik, tehát gyakorlatilag ugyanannyi mondjuk, mint a paksi a új blokkok. Na de, itt van ez az ábra, ami mutatja a szélerőműveinek a teljesítményét egy fél éven keresztül. Tessék megnézni, hogy mennyire ingadozik. Iszonyúan ingadozik. Ugyanakkor a paksi atomerőmű teljesítménye, az pedig gyakorlatilag így nézett ki, azok a leugrások azért vannak, mert egy-egy blokkot évente rendszeresen le kell állítani az átrakás és a friss üzemanyag berakása miatt, és akkor mondjuk az erőmű teljesítménye az egy negyedével csökken. De látjuk, hogy ha összehasonlítjuk, akkor ha ezt ki akarnánk váltani szélerőművekkel, akkor rengeteg energiát kéne megint csak tárolni. És hogy lehet energiát tárolni? Hát villamos energia formájában nagy mennyiségben nem lehet. Hát lehet a mobiltelefonban, de az nem nagy mennyiség. Hát lehet vízenergia formájában tárolni, ez megvalósítható, jelenleg ez a legolcsóbb nagy mennyiségű energiatárolási mód, vagy lehet a hidrogén gazdaság formájában tárolni. Hát a vízenergia formájában úgynevezett tározós erőművel lehet tárolni, hát itt is van veszteség, kb. 30% a veszteség, tehát ami energiát bepumpálunk, azt vissza lehet nyerni, annak egy részét, mondjuk a 70%-át. Ez úgy működik, hogy kellenek hozzá nagy hegyek, meg nagy völgyek, mert ugye a víznek a potenciális helyzeti energiája formájába tároljuk, és az meg M-szer, G-szer, H, ezt talán még mindenki tanult az iskolában. Ahhoz, hogy ez nagy legyen, a G-t nem tudjuk változtatni, a nagynak kell lenni az M-nek, tehát sok vizet kell tárolni, és nagynak kell lenni a H-nak, vagyis magasan kell tárolni. Na most, természeti adottságok kellenek, magas hegyek és nagy völgyek. Magyarországon kevés ilyen van, de kevés. Hát mondjuk Svédországban, Norvégiában, mellettünk Ausztriában, de még Szlovákiában is vannak ilyen tározós erőművek. Hát ezek is azért komoly környezeti hatásokat jelentenek. És hát azért a víztározásnak azért vannak veszélye is. Csak egyet említek, hogy 1975-ben Kínában egy ilyen víztározás, egy vízerőműnek átszakadt a gátja. 161 ezeren haltak meg, és 11 millióan vesztették el a hajlékukat. Tessék szíves lenni, visszagondolni mondjuk Fukushimára, vagy Csernobilra, és összehasonlítani a számokat. A hidrogén gazdaság. Ugye a hidrogén gazdaság az annak az elve, hogy a többletenergiával hidrogént fejlesztünk, a hidrogén gázt eltároljuk, ez egy energiahordozó, és amikor meg szükséges, akkor elégetjük, visszaégetjük vízzé, akár gázturbinás erőműben, vagy speciális gázhajtású autókat hajtunk meg vele, stb. Ez nagyon előnyös, mert nincs üvegházgáz kibocsátás, csak a víz keletkezik. Van hátránya, hát eléggé, nagyon rossz a hidrogénfejlesztés elektrolízises hatásfoka. Magas hőmérsékleten, 1000 fok fölött, katalizátorokkal ezt könnyebben és jobban meg lehet oldani, de még így sem éri meg a villamos energiát tárolni. Legfeljebb hasznosítjuk a egyébként veszendőbe menő ipari hőt. És erre épülnek, vagy erre tervezik például ezeket a magas hőmérsékletű reaktorokat. És hát a hidrogéngáz tárolása gázformájában veszélyes, de hát arra vannak esetleg más megoldások. Úgyhogy ebből az a következtetés, hogy 2000 megawatt alaperőművi villamos energiatermelést nem lehet nap- vagy szélerőművekkel kiváltani. Szerintem ez a számokból egyértelmű. Az új nukleáris diplomások iránti igény, ez Magyarországon is felvetődik, ahogy mondtam, az üzemidő hosszabbítás és a bővítés miatt. Finnországban, amikor új blokk építéséről szóló döntés megtörtént, akkor körülbelül megtízszereződött a nukleáris energetikát tanuló egyetemi hallgatóknak a száma. Ez Magyarországra is igaz. Úgyhogy én azt a végezetül azt szeretném üzenetként, hogyha mindenki eltenné, hogy az atomenergiának világméretekben és Magyarországon is világos és biztos jövőképe van, érdemes ebben az irányban tovább tanulni. Köszönöm szépen a figyelmet!